Gal. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar parlament egyhangulag elfogadta azt a törvénymódosítást, amely megtiltja az energiaitalok értékesítését és kiszolgálását 18 év alattiak számára. A szabályozás júniusban léphet hatályba, a célja pedig a fiatalok egészségének védelme az egyre gyakoribb energiaitalfogyasztás káros hatásaival szemben. A szabály megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság akár egy évre is megtilthatja az adott üzletben az energiaitalok, alkoholtartalmú italok és dohánytermékek árusítását. A napokban kapják meg SZIA bevallási tervezetüket, akik SMS-ben kértek a NAV-tól postázást. Évről évre csökken az adóügyeiket papíralapon intézők száma. Még 2017-ben 742 ezeren, addig idén 73 ezeren választották az offline módot. A postai csomag tartalmaz egy rövid személyre szabott tájékoztatót, az adóbevallási tervezetet, az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatot és egy válaszborítékot, amelyben ingyen vissza is küldhető a nyilatkozat. Mintegy 62 ezeren érettségiznek a következő hetekben, közölte az oktatási államtitkár. Az írásbeli vizsgák jövő hétfőn kezdődnek, a szóbeli érettségik júniusban lesznek. Varga Bajusz Veronika a közmédiában beszélt a megújult szakképzésről is, amely egyre népszerűbb a diákok körében. Játszótereket vizsgál a fogyasztóvédelem, eddig minden negyedik eszköznél találtak hibát. A gyermekek biztonságának megóvása érdekében ellenőrzi a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeit a Fogyasztóvédelmi Hatóság, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Magyar Távirati Irodával. A vizsgálatok kiterjednek a hintákra, csúszdákra, forgóhintákra és a billenőeszközökre is. Ezek fokozott veszélyt jelentenek, ha nem megfelelő tervezéssel, anyagválasztással alakítják ki őket, és a karbantartásuk sem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Átlépte az 50 ezret a falusi csokot igénylő családok száma, jelentette be a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormány biztos Facebook oldalán. Gyopáros Alpár azt írta, az 5,5 éve elérhető otthonteremtési támogatási forma 2631 faluban igényelhető ingatlan vásárlásra, bővítésre és felújításra. Eddig 300 milliárd forint támogatáshoz jutottak a vidéki családok a falusi csokon keresztül, a gyermeket vállalók pedig akár 15 millió forint visszanemtérítendő támogatást is kérhetnek. A csok plusz kombinálásával akár 70 millió forint is igényelhető, közölte. 2025. május 1-től kezdve valamennyi állami hatósági igazolvány, többek között az útlevél, a személyi vagy a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa és a közlekedési engedélyek kiállítója hivatalosan is Magyarország kormánya lett az illetékes szakminisztériumok helyett, derült ki egy friss rendeletből. Az okmányokon egységesen az MK rövidítés, vagyis Magyarország kormánya fog szerepelni. A rendelet célja világosan elkülöníteni az okmányok kiállítóját a hatáskör gyakorlójától. Bár az iratokon innentől az MK rövidítés fog megjelenni, az ügyintézést továbbra is az adott feladatra kijelölt minisztérium vagy hatóság végzi majd. Híreink végén az időjárásról. Megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, kevésbé felhős tájak nagyobb eséllyel délkeleten lehetnek. Ott eshet a legkevesebb helyen, míg az ország más részein összességében többfelé várható csapadék. A záporokat, zivatarokat egyre inkább eső váltja. Az északiasra forduló szelet az éjszaka második felétől a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk széllökések kísérik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.
Reklám.
17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. május 5. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Kvasinger Jenő ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata dr. Szent Györgyi Alberttől származik, és így hangzik, a természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel. A folytatásból kiderül, mi minden vár ránk a következő két órában. Hamarosan kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Mécs László májusi legenda című versét Balog András mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk, 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd Hírek és Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Árpádházi Boldog Erzsébet életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mellja és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően hallhatnak legközelebb műsorismertetést. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
bent van indulhatok, a gyeplő végén az indulatok, megfékezhetetlenül, húznak le délre, hogy szemtelenül, na jól van, elengedem magam, hogy a tisza tisztára mossa agyam, s ha ketten leszünk ott lenn a parton, az ecsetemet majd elég tartom, hogy színes újra, színes újra. Téged sem hagy már hidegen, az a más lakónak hit idegen, aki tőled lehet az íti, ha az ötödik pohár megszépíti. Tudom, csak mára kellettem, nyugi a számod eltettem, amikor sátrat vertél, de ha még egyszer sápat lennél. Színes újra, színes újra, az égbolt bevonulna, nem menekül, csak színezt újra, színezt újra, színezt újra, az életet, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna, nem menekül, csak színezt újra, színezt újra, színezt újra, színezt újra.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ma a pajzsmirigyről, a pajzsmirigy betegségekről hallhatnak. Dr. Lukács Miklóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház, Semmelweis Tankórház belgyógyászatának főorvosát kérdezi Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Ugye a pajzsmirigy működhet alul, működhet felül, mindkettőnek más-más tünete van, de kezdjük talán azzal, hogy milyen szervünk a pajzsmirigy.
A pajzsmirigy a nyakon a pajzspolc alatt helyezkedik el annak két oldalán. Tulajdonképpen ez számtalan funkciót igazgat, illetve hát számtalan funkciót befolyásol. Az anyagcserét elsősorban, azaz, hogy milyen gyorsan égetjük el a kalóriát. Így a túlműködés során egyfajta fokozott kalóriafölhasználás van, ennek megfelelően ugye ez hőtermeléssel jár, izzadékonysággal, szívdobogás érzéssel, egy gyorsult bél anyagcserével, tehát akár hasmenéssel. Az ember pszichésen is egyfajta fokozott ideg állapotban van, úgymond laikusan mondva, tehát egy feldobott ideges állapottal jár. Ennek az ellenkezője a pajzsvirágy alulműködés, ahol tulajdonképpen egy szárazabb bőr, alacsonyabb pulzus, hízásra való hajlam, csökkent anyagcsere, tehát székrekedés a jellemző, és erre a pszichés állapotban pedig egyfajta meglassultság. Tehát funkcionális szempontból a pajzsmirigy a sejteknek az anyagcsere mértékét befolyásolja.
Hány éves korban szokott leginkább előfordulni az, hogy a pajzsmirigy működés felbomlik?
Ugye a pajzsmirigy betegségeket két nagy módon különíthetjük el, funkcionalitás szempontjából, tehát pajzsmirigy alulműködés vagy túlműködés, illetve anatómiai szempontból, hogy diffúz egyenletes pajzsmirigy eltérés, vagy pedig göbös pajzsmirigy eltérés. A göbös pajzsmirigy eltérés járhat hipertireózissal, azaz pajzsmirigy túlműködéssel, mert a göb kivonhatja magát a központi szabályozás alól, és ellenőrizetlenül termelhet pajzsmirigy hormont. Ez az úgynevezett forró göb, amely izotóppal ugye egy gyors jódfölvételt mutat, illetve lehet hideg göb, ami ugye nem veszi föl a jódot, vagy kevésbé veszi föl a jódot, mint a pajzsirigy környezete. A diffúz pajzsirigy betegség hátterében általában jódhiány áll. Ugye Magyarország területének kétharmada jódhiányos, illetve talán még nagyobb. Egyedül a viharsarok az, ahol a jó jódellátás talán kimondható, és ha az az ember, aki nem fogyaszt elegendő jódot a táplálkozás során, ott kialakulhat egy jódhiányos golyva, az egy jódhiányos pajzsmirigy nagyobbodás.
Ez azt jelenti, hogy az illető egyén önmagának tapinthatja a göböket?
Ugye a diffúz pajzsvirigy megbetegedésnél, tehát ahol egyenletesen nagyobb a pajzsvirigy, ott a nyakon láthatóvá válhat maga a pajzsmirigy, ugye abban göböt nem lehet tapintani. A göbös pajzsvirigy eltérést akár tapinthatja is a beteg, de hát ugye a szakembernek tulajdonképpen a tapintással elérhetővé válnak az általában 1 cm fölötti göbök, illetve ultrahanggal lehet kimutatni a göböket.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a pajzsmirigyről és a pajzsmirigy betegségekről hallhattak. Dr. Lukács Miklóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház, Semmelweis-Tan Kórház belgyógyászatának főorvosát kérdezte Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Bellogatás az UTINFORM ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Budapest felé Mogyoród térségében burkolatfelújítás folyik, a 22-es és a 13-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásokra kell számítani. A főváros felé 60 közelében is aszfaltoznak, az 57-es kilométertől a 44-es kilométerig a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Vásárosnamény irányába a külső és a leálló sáv járható. Gyöngyös térségében, szintén az M3-ason a 78-as és a 86-os kilométer között aszfaltoznak, a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot lezárták. Aszfaltozás miatt lezárták a Vásárosnamény felé tartó sávokat a Füzesabony csomópont és a Mezőszemere pihenő között, a 117-es és a 127-es kilométerek között átterelik a járműveket a Budapest felé vezető oldal belső sávjára, a főváros felé tartók a külső és a leálló sávon autózhatnak. Az M30-as autópályán aszfaltoznak az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 3-as és a 2-es kilométer között, ahol a belső és a középső sávot zárták le. Az M30-as autópályáról nem lehet felhajtani az M3-as autópályára Vásárosnamény felé, így Mezőkeresztes vagy Helyőkürt felé lehet kerülni. A Budapest felé tartó oldalra vezető ágon egy sávon továbbra is lehet autózni. A Tornyos-Németi felé vezető oldalon a 22-es és a 25-ös kilométer között, szintén az M30-ason irányonként egy-egy sáv járható. Az M3-as autópálya felé vezető oldalt lezárták, a 24-es kilométernél a Miskolc dél csomópontot is zárva tartják. A 4-es főúton épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza, ezért a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbb rendű utakra. A 25-ös főúton Borsod-Nádast közelében az 51-es és az 54-es kilométer között hídjavítás miatt van félpályás lezárás és jelzőlámpás irányítás. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Esős, kissé szeles időnk lesz, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma erősen felhős, borult lesz felettünk az ég, északon, északnyugaton és nyugaton leginkább esőre számíthatunk, máshol az eső mellett záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A főként északi északkeleti irányú szél többfelé megélénkül, az ország északkeleti harmadán és néhol nyugaton megerősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Kora reggel 8 és 15 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, és egyes tájainkon párás, ködös lehet most az idő. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, a csúcsértékek 12 és 26 fok között alakulnak, délen délkeleten lesz a legmelegebb. Holnap is sok felhő lesz felettünk, kezdetben még sok felé számíthatunk esőre, záporokra, néhol akár zivatarra is, majd napközben csökken a csapadékhajlam, és egyre kevesebb helyen fordulhat elő kisebb eső, zápor. Helyenként élénk lesz az északi északkeleti szél, hajnalra 6 és 13 fok közé hűl a levegő, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. Szerdán is még marad a túlnyomóan felhős idő, de helyenként pár órára már kisüt majd a nap. Elszórtan kisebb esőzápor átmenetileg kialakulhat. Nyugaton, valamint keleten és északkeleten élénk erős lesz az északi északkeleti szél. Délutára 16-21 fokot mérhetünk. Csütörtökön régiónkban számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban takarják majd felhők a napot, és időnként eső, zápor is kialakulhat, néhol az ég is megdörrelhet. A kisészeles időben 13-22 fokra van kilátás a legmelegebb órákban. Pénteken naposabb és felhősebb tájakkal is találkozhatunk, de csak elszórtan alakulhat ki kisebb eső, gyenge zápor. A maximumok 12 és 21 fok között alakulhatnak. Orvos meteorológia, ma hidegfronti hatás várható, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Zivatarok környezetében romolhat az asztmások állapota, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. Sokfelé füllett időben lesz részünk, emiatt nehéz légzés, légszomj is jelentkezhet. A felhős, borongós, sokfelé csapadékos időben lehangoltak, kedvtelenek lehetünk, romolhat hű és komfortérzetünk. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma sokfelé vizes, csúszós utakkal találkozhatnak a közlekedők, intenzívebb záporokban, zivatarokban hirtelen romolhatnak a látási viszonyok, jelentősen lecsökkenhet a látótávolság, illetve vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedők dolgát. A főként északi, északkeleti irányú szél többfelé megélénkül az ország északkeleti harmadán és néhol nyugaton megerősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Így jelentősebb mértékben is csökkenhet a járművek menet stabilitása. Kora reggel köd okozhat átmenetileg korlátozott látási viszonyokat, csak kevés helyen süthet ki a nap rövidebb időszakokra, de ezeken a tájakon, ezekben az időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. A hidegfronti hatás miatt türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek lehetünk, vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, erősödő terhelés, országszerte magas a pollen terhelés, egyszerre közel 20 féle allergén virágpora található meg a levegőben. A fák virágpora mellett fokozatosan emelkedik a lágyszerúak, elsősorban a pázsitfűfélék pollenjének mennyisége, melynek pollen koncentrációja egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. Az eperfafélék virágporának koncentrációja országszerte magas szintet ér el, a tölgyé, a kőrisé és a fenyőféléké közepes, helyenként magas. A bükk, a dió és a nyír pollen koncentrációja alacsony közepes szinten van jelen, a kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Mécs László, májusi legenda. Zöldvetések ringó tengerében gyalogösvény ment, oly keskeny épen, mintha Mózes vágta volna széjjel, világhírű varázsvesszejével. Léha tücskök dáridója zengett, s csiklandozta a mosolygó csendet. Bár szívemben régi tüske égett, megáldottam a nagy mindenséget. Az utacskán lábam hegykén ment át, orrom mesét szimatolt, legendát. S íme jött is szembe az ösvényen egy szakállas koldus lassan, vénen. Úgy mutatta félkarját a csonkát, pőrén, mint pénzkölykező vagyonkát. Másik karja felém nyúlva pénzt kért. Belenyúltam a zsebembe pénzért. Számolgattam, apró pénzt kerestem, bosszankodva és fukarkaresten. S még pirulva pénzböngészve álltam, hirtelen lótbőrös lett a hátam. Különleges, túlvilági csend lett, harangvirág hallhatóan csengett. S bár lehuntam mindkét szempillámat, mintha Jézus nézett volna rám ott. Borzongások leptek el, mint hangyák, s meghallottam Jézus titkos hangját. Mit számolgatsz olyan kínos bölcsen? Mikor kértél, hogy szíved megtöltsen boldogsággal, s balzsam kellett kegyszer. Anyád csókját számoltam csak egyszer. Megszámoltam álmaid vetését, gyermekek, fák, fecskék nevetését. Holdas esték néma titkú báját, lepkék, rétek, targa karneváját. Megszámoltam a sok szívet, ember, mely feléd nyílt, mint tulipán tenger. Számoltam az égből rátszalasztott napsugarat, jóságot, malasztot. Megszámoltam csöppenként a vérem, mely kifolyt, hogy élhess hófehéren, s boldogsággal szívedet megtöltse. Te meg számolsz, mint garaskák bölcse. E szavakra pillám felnyitottam, de nem láttam, csak a koldust ottan. Pénzt várt. Én meg zavaromban nyomban pénztárcámat a markába nyomtam. Ő rám nézett félve, megindultam, s azt gondolva, hogy megbolondultam. Futni kezdett. Nagy jó kedvem támadt. Zöld kalászok csókolták ruhámat. Tust vonózott a föld minden tücskes, a szívemből önmagától kihullott egy régi rozsdás tüske.
Mécs László májusi legenda című versét Balog András mondta el. Mécs László premontrei szerzetes költő lapszerkesztő a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb, leghatásosabb egyénisége. 1895. január 17-én született Hernád Szent Istvánon. Falusi tanító fia, középiskolai tanulmányait Kassán végezte, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar latin szakos hallgatója lett. 1914-ben belépett a premontrei szerzetes rendbe, a következő évtől jelentek meg versei, 1916-ban a rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait, két évvel később pappá szentelték Jászóváron. A felvidéki premontrei gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros, majd 1920-29 között nagykaposi plébános volt. 23-ban jelent meg első kötete, a hajnali harangszó. 1930-ban plébánosnak nevezték ki Király Helmetszre. 35-ben találkozott Paul Valéry francia költővel, aki később előszót írt a második francia nyelvű verses kötetéhez. 44-ben elhagyta Király Helmecet, Csornán és Pannonhalmán barátainál, rokonainál élt visszavonultan. 53-ban koholtvágyak alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 56-ban rehabilitálták, a következő évtől ismét lelkipásztori tevékenységet folytatott. 1978. november 9-én hunyt el Pannonhalmán. Hagyatéket a pannonhalmi bencések gondozzák.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink! Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: a Sixtus kápolna építésének és díszítésének eszmei üzenete a Péteri Szolgálat egyetemes lelki küldetéséről. Páter Vértesajai László írása. Május 7-én szerdán délután fordul a zár, és kulcsra zárják a Sixtus kápolnát, hogy Péter törvényes utódját megválasszák. De milyen szándékkal építette és díszítette a palota kápolnát a névadó Sixtus pápa? Erre próbál választ keresni ez a művészettörténeti bejárás a helyszínen. A Sixtus kápolna építésének eszmei üzenete a Péteri Szolgálat egyetemes lelki küldetéséről. 1480. július 28-án hajnalban a délkelet itáliai Adriaparti Otranto városának a halászai a kelő nap ellenfényében vitorlák seregét pillantották meg a távolban. Azonnal riasztották a várost, mert számítottak rá. Jönnek a törökök. Liturki, liturki, kiáltották. A veszélyhelyzet jelzésére egyébként néha még ma is él ez a spontán felkiáltás. Kora délután második Mehmed szultán Gedi pasa vezette 15 ezer fős tengeri serege, mintegy 200 gályával körülvette a kikötőt, és miután a várost nem adta meg magát, ágyúval lövetni kezdte annak 5 ezer lakosát. 15 napi ostrom után betörtek a városba, és a népesség nagyobbik részét megölték. A maradék védőknek utolsó mencsváruk a Székesegyház volt, ahová főként asszonyuk és a gyerekek menekültek. Otranto püspöke az utolsó pillanatig misézett, amikor lekaszabolták a fejét. Az ostromot túlélt férfiakat, szám szerint 800-at, a városon túl egy tengerparti dombon lefejezték, mert nem voltak hajlandók megtagadni a hitüket. Szent II. János Pál pápa egyik első itáliai útja 1980. októberében ide vezetett az otrantói boldog mártirok tanúságtételének 5. centenáriumán, 1480-1980. Amikor is 300 000 szalentói, azaz térségbeli hívő jött el a pápa köszöntésére és a hálaadásra. 14. Kelemen pápa már 1771. december 14-én boldoga avatta a 800 otrantói vértanút, majd Ferenc pápa 2013. május 12-én szenté is avatta őket Rómában a Szent Péter téren. De miért is említte meg mindezt, amikor a Sixtus kápolna eszmeiségéről szeretnék szólni? Nyilván, mert a két dolog szerbesen összefügg, és mert alig ismert ez a közvetlen történelmi háttér, amiből kiindulva pedig alaposan meg lehetne érteni az egész kápolna üzenetét. Az otrantói csata, bár várható volt az ottomán támadás, felrázta, és eszüköztérítette Itália akkori urait, akik belevesztek saját ügyeikbe, és összefogtak egymás ellen. Főként a Lorenzo Medici és családja ellen elkövetett Pazzi merénylet érezte ki a helyzetet még 1478-ban. Firenze összefogott a nápolyi királysággal a pápa ellen, a pápai állam Firenze ellen a Velencei köztársasággal, amely titokban békeszerződést kötött a török portával, így Mehmed serege akadály nélkül érhetett itáliai parthoz. Az otrantói mészárlás mindenkit megdöbbentett, és a helyzet tényleg válságos volt, valójában már akkor közel 30 éve. 1453-ban ugyanis a fiatal Mehmed szultán bevette, és elfoglalta a császárváros Bizáncot, és önmagát kiáltotta ki az új Róma, azaz Bizánc örökösének, mind spirituális, mind politikai értelemben. 3 évvel később, 1456-ban még meg tudták állítani a török előrenyomulást Nándorfehérvárnál Hunyadi János, Szilágyi Mihály és Kapisztrán János katonái, de nem törték meg a besvágyó Mehmed szultán szándékát, aki Görögország meghódítása után kijelentette: egy az Isten az égben, egy fejedelem uralkodjék a földön. Ennek egyében akarta elfoglalni a régi Rómát és önmagát a császárság örökösévé tenni. 1461-ben a szénai származású II. Pius pápa válaszolt a török császár igényére. A megírt, de valójában soha el nem küldött levelében Pius pápa megcáfolja a Koránt, és éppen ennek elejében jelzi a szultánnak, hogy amennyiben megtér és felveszi a kereszténységet, akkor kész lenne az ő császári címe elismerésére. Az 1480-as otrantói csata után azonban megbékélés született az itáliai felek között, és szövetség jött létre a közös ellenség az ottomán sereg ellen. A kor pápája, 4. Sixtus pontosan tudta azt is, hogy a katonai válasz mellett szükség van egy eszmei állásfoglalásra, amelyben önmagán, vagyis a péteri szolgálat jelentőségét tisztázza a fenyegető kihívás ellenében. Meg kellett cáfolni a teológiai síkon a török szultán trón követelését, mert ő nem csak a császári bíborra, hanem a péteri lelki hatalomra is pályázott. Milyen eszközzel tudta volna ezt kifejezni a pápa? Egyszerű prédikáció, de akár egy pápai bulla sem lett volna elegendő. Gondviselés szerűen adódott, hogy pontosan ekkorra készült el a róla elnevezett Sixtus palotakápolna, amely a legteljesebb mértében alkalmasnak bizonyult, hogy képek, pontosabban freskó képek eleven színein keresztül üzenjen, és a művészet segítségével fejezze ki a pápaság egyetemes spirituális küldetését, és annak közvetlen isteni eredetét és rendelését. Ehhez szerencsésen adódott Firenze, pontosabban Lorenzo Medici készsége, aki kultúrdiplomáciai fogással élt. A Liliomos város művészeinek legjobbjait engedte és küldte el Rómába, hogy a Sixtus kápolna falain az ő művészei legitimálják az ottomán világ számára is Péter utód a spirituális küldetésének univerzalitását. Szólni kell itt 4. Sixtus pápa személyéről, mert ő vitte a kulcsszerepet az 1471-től 1484-ig tartó 13 éves uralkodás alatt a kápolna üzenetével. A Ligur tengerparton fekvő Savona városában született 1414-ben a Della Rovere családban. Ferences szerzetesként tanulmányait Bolognában és Páduában végezte. Kiváló szónok és jeles teológus volt, aki trendje meg is választott legfőbb előjárójának. Meglepetésszerű volt a pápává választása, ő mégis erélyes kézzel fogott Péteri küldetésért. Az avignoni fogság miatt 100 éves hátrány szembeli Rómát nagyszabású urbanisztikai tervvel emelte fel. Új utakat nyitott, a Tiberiszen a római kor óta 1000 év után ő építette az első hidat, amely a mai napig áll és működik. A Vatikán mellett a régi Santo Spirito kórházban óriási méretű új szárnyakat emelt, de a Santa Maria del Popolo, a Santa Maria dell'Anima templomok építése is az ő nevét dicsérik. Mint humanista tudósnak neki köszönhető a Biblioteca Vaticana újjászervezése, amelyet Melozzo da Forli egyik freskója oly gyönyörűen megörökített. Mégis legfőbb műve a Sixtus Kápolna megépítése és díszítése. A régi Szentpéter bazilika mellett harmadik Leó pápa 800 tájt épített először nagykápolnát, Capella Magnát, amit harmadik Ince pápa éppen Szent Ferenc idejében, majd harmadik Miklós pápa 1280 körül újjáépített. Mindez nagyjából tönkrement a 14. században az avignoni fogság során, így szükségessé vált egy új palota kápolna építése. Amikor IV. Sixtus pápa 1477-ben elrendelte az új kápolna megépítését, valójában azt annak korábbi helyén és azonos méretében készítette el, vagyis a konstantini bazilikától jobbra, északra. A méret pedig a hagyomány szerint pontosan megfelelt az egykori jeruzsálemi Salamon templom méreteinek. A 41 méter hosszú főhajó fele volt a kápolna magassága, harmada pedig a szélessége. Arányos téptékű kápolna született, de a pápa Giovannino dei Dolci építészének megszabta, hogy erőt kápolnát emeljen. Túlméretes vastag falakkal és ablakokat csak az oldalfalak felső harmadában lehetett nyitni biztonság kedvéért. A boltozatos mennyezetet az ablakokra ráülő nagy lunetták tagolták. Az ablakok alatt, kívül és belül is körüljáró párkányt alakította ki, amely egyszerre szolgált karbantartó célt, de épp úgy alkalmas volt védekezésre is. Kísértett még az Avignonból hazatért, 11. Gergely pápa halálát követő konklávi során kitört forrongás 1378-ban. Róma népe akkor betört a Vatikánba, körülvette a gyenge és rossz állapotú nagykápolnát, és botokkal, husángokkal fenyegették a riad bíborosokat. Római pápát akarunk. IV. Sixtus pápa ennek akarta elejét venni az új erőt kápolnával, annak nagy és erős egyetlen főkapujával. 1480-ra éppen elkészült a kápolna, rendesen bevakolták, és a kész állványzatot kihasználva megbízták Pier Matteo d'Amelia festőt, a mennyezetét fesse ultramarinkékre és szórja tele csillagokkal. Így Isten szabad ege alatt végezhették majd a méltóság teljes pápai liturgiát. Még álltak az állványok, amikor 1481 tavaszán megérkeztek Firenzéből Lorenzo Medici festő nagykövetei, az umbriai Perugino, Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli és Ghirlandajo. Valójában szakmailag homogén csapat érkezett, mert az umbriai Perugino sokat dolgozott Firenzében, így őt is közéjük lehetett sorolni. IV. Sixtus sürgette az idő, hogy az új palota kápolna üzenete mi hamarabb látható legyen, jeleként az ő törvényes uralkodásának. Éppen ezért kellett egyszerre több festőt megkérni arra, hogy egyfajta konzorciumban, szerződéses munkaközösségben együtt dolgozzanak. Ebben az időben a Quattrocento, vagyis az 1400-as évek második felében Firenze, tágabban az egész Toszkán föld, a művészetek vitathatatlan nagy hatalma volt egész Európában. Megtehette ezt, mert gyapjú is kelme kereskedelme, valamint gazdag bankárjai révén, noha katonailag mindig gyenge maradt, mégis vezető szerepet töltött be a hatalmas király udvarok mellett a kultúra terén egész Európában. Firenzének erős és jómódú polgársága szívesen áldozott a palotákra, magánkápolnák, templomok és középületek díszes freskó festésére, sőt ebben egymással versenyre kelve leginkább művészeti kiválóságaikkal akartak kitűnni. Mint hogy magas szinten volt igény kiváló művészekre, ők meg is termettek, többnyire magában a Liliomos városban, vagy a környezetében, mint ahogy azt Perugino példázza. Iskolázottságok is nagyjából közös, mint ahogy Verrocchio műhelyében dolgoztak, ahol az egyik növendék éppen Leonardo volt, aki ekkor azonban már Milánóban dolgozott. Ezek a festők korban is nagyjából egyidősek, és mind erőteljes, középkorú férfiak voltak, ami azért fontos, mert a freskó festés állványzatról erős teherbírást és nagyfokú koncentrációt igényelt. A kápolna főoltára és vele szemben a bejárati ajtó fölött eredetileg 2-2 ablak állt, jobbról és balról pedig 6-6, amelyeket falpillérek választottak el egymástól. Mindez a főoltár és a bejárat fölött, mindig az ablakok alatt, 2-2 freskó, balról és jobbról pedig 6-6 freskó jelenet elkészítésére adott lehetőséget, egyenként nagyjából 6-6 méter hosszú falmezőben. A négy festő és a később hozzájuk érkezett újabb mesterek, mint például Luca Signorelli, egyetlen közös koncepció jegyében festettek. Negyedik Sixtus pápa teológiai elképzelése a pápa Péteri szolgálatának isteni eredetére akart rámutatni. Jézus Krisztus az újszövetség szerzője, akiben az ószövetségi ígéretek beteljesedtek előkép és valóság viszonya formájában. Az Ószövetség magját a törvény alkotja, amelyet a 10 parancsolat kőtábláiban Mózes vett át, és Isten vele kötötte meg a régi szövetséget, amelyet saját egyszülött fiában tett teljessé. A Mózes és Jézus életévő vett jelenetek a szabadban történnek. A háttérben a hegyek rajzai egységes vonulatot adnak, különböző képek között, az eget ugyanazon ultramarin tiszta kékre festették. A főollakok mérete és nagyjából a szereplők száma megegyezett, így a freskósor valójában azt a benyomást keltette, mint a egyetlen festő készítette volna el, jól lehet, a közös vonásokon túl mindenki hozta a saját formáját. Sixtus pápa nagyon sürgette a munkát, a festők lázasan dolgoztak, és közel 2 év alatt be is fejezték a munkát. Mint hogy 3 sávban festettek, az említett középső sáv lényegi jelenetei mellett a felső sávban az ablakok és a falpillérek közt megfestették a pápák egész alakos sorozatát, alul pedig fali kárpitot pingáltak. A freskók alatti mezőt a kor szokásának megfelelően függöny mintára festették, és ez az imitáció nem is volt hamis, mert a későbbiekben éppen Raffaello készített hatalmas kartonokat új szövetségi jelenetekkel, amelyeket aztán Flandriában mesteri módon goblány formájában megszőtték, és ünnepi alkalmakkor fel is aggatták a falakra. A kápolna falain Mózes és Jézus életének egymásra szembenéző jelenetei tematikailag rendezték. Így a kápolnába lépve a főoltár fölött a kezdetet Perugino mester ecsetje nyomán egymás mellett a Mózes születése megtalálása és a Jézus születése freskó mutatta. Ők Ábrahám igazi ivadékai, nem pedig a Hágártól származó Izmael, akitől az iszlám hit eredeztette önmagát. Az egyes témák sorrendben. Az elsőt hangsúlyosan kiemelem, mert alig tudunk róla. A Sixtus kápolna titulusa az Asszumpció, Szűz Mária mennybevétele. Ezt festette meg Perugino a főoltár ablakai fölé, mint oltárképet, az ablakok alatt pedig Mózes születését megtalálását, valamint Jézus születését. A képek sorrendben a festő és a téma szerint az oldalfalakon. Perugino, Mózes körülmetélése és útrakelése. Szemben ugyancsak Perugino Jézus megkeresztelkedése képével. Aztán Sandro Botticelli, Mózes próbatételei és ugyancsak tőle szemben vele Jézus megkísértése. A harmadik mezőben Cosimo Rosselli, átkelése Vöröstengeren, szemben Ghirlandajú, az első apostolok meghívása freskójával. Negyedik mező Cosimo Rosselli, kinyilatkoztatás a Sínai hegyen, vele szemben ugyancsak tőle a hegyi beszéd képe áll. Az ötödik mezében balra Botticelli, a lázadók megbüntetése, vele szemben a leghangsúlyosabb téma Perugino, a kulcsok átadása Péternek feskójával. Az utolsó mezében Rosselli-től balra Mózes testamentuma és halála, szemben vele Rosselli utolsó vacsora képe. A hátsó falon Luca Signorelli, Vita Mózes testéről képe, mellette girlandajú Krisztus feltámadása freskója. Mint kiderül, a legtöbb képet éppen Perugino festette, mert kinevezés nélkül őt tartották, mint egy vezető tekintélynek. Ezért festette meg mesteri módon a rá jellemző finom gráciával a főhatalom átadását a kulcsokkal. A festők tehát 1482 végére elkészültek a munkájukkal, az állványzatot lebontották, és IV. Sixtus pápa 1483. augusztus 9-én felszentelte a mennybe fölvett szizonya tiszteletére. A kápona további történetének első döntő mozzanata Michelangelo teremtés ciklusa, amelyet II. Gyula pápa kérésére festett meg 1508 és 1512 közt. Majd több mint 20 éves szünet után III. Pál pápa bízta meg Michelangelót, hogy sajnálatos módon az eredeti Perugino képek eltávolításával a főoltár falára fesse meg az utolsó ítélet képét. Az akkor már egyértelműen festőfejedelem Michelangelo 1535 és 1545 közt készült el az utolsó ítélet freskójával. Fáradt arcképét Bertalan apostol lenyúzott bőrére festette. Ezt jelent az a kápolna, amelyben május 7-én szerdán délután fordul a zár és kulcsra zárják, hogy Péter törvényes utódát megválasszák. A Sixtus kápolna építésének és díszítésének eszmei üzenetéről Páter Vértesaljai László olvasta fel írását. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönöm, búcsúzunk a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
János evangélista arra törekszik, hogy a lehető legpontosabban írja le az eseményeket, gyakran megjelölve a helyet és az időt is. A csodálatos kenyérszaporítás a Genezáreti tó keleti partján történt. Innen indultak az apostolok bárkával éjszaka Kafarnaum felé, ekkor történt Jézus vízen járása. A kenyércsoda utáni napon immár Kafarnaum közelében zajlanak az események. Az emberek feltehetően nem hajókkal jöttek, hanem a tavat északi irányban megkerülve gyalogosan tették meg a mintegy 12-14 kilométeres távolságot. Jézust keresik. Amikor megtalálják őt, Jézus beszédet intéz hozzájuk, amelyben az élő kenyérről, az örök élet kenyeréről ad tanítást. Ezt a beszédet olvassuk részleteiben a héten. Lényeges, hogy Jézus azoknak beszél, akik jelen voltak a kenyérszaporításnál, és ettek az általa adott kenyérből. A hallgatóságnak tehát már van tapasztalata arról, hogy Jézus tud kenyeret adni. Erre a tapasztalatra, élményre épít a beszéd. Egyrészt beszél a földi kenyérről, másrészt utal a mennyei kenyérre, amelyet szintén Jézus ad majd az oltári szentségben. A testi táplálékról fokozatosan a lelki táplálékra helyezi a hangsúlyt, mint olyan elederre, amelyért érdemes az embernek fáradoznia az örök élet elnyerése érdekében. Keresem-e Jézust? Vágyom-e az általa adott mennyei kenyérre?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 86-os éneke két részletben, majd a Szent vagy Uram 136-os és 89-es éneke is elhangzik a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 86-os, a 136-os és a 89-es csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!